Sziasztok! Ez itt a Hekkés Lángos 191-es adása. Itt van velünk a virtuális stúdióban Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
Illetve itt van velünk Shuriken forgató Ninja harmadik ezen a néven.
Hello, én pedig Ninja vagyok.
És azért mutattam be így Ninját, mert ha valaki még esetleg nem hallotta a lookbookot, bár előző nap ment ki, ez gyorsan csatogjon a Patreonra, hallgassa meg, nagyon hosszú adást vettünk föl, tehát érdemes. Ezért most érdemes $1 áldozni, és egyébként hallgassa meg, hogy mit mondunk Hagagure kapcsán is, mert hogy Ninjával pont megegyeztünk, hogy mi újság, úgyhogy menjetek és fizessetek elő. De ha már itt vagyunk, és ha már kicsit ilyen szamurájosra vettük a figurát, hoztunk magunkkal egy nagyon jó hírt, ami igazából két oldalról közelítettük meg Bélával, és mind a ketten hoztuk volna magunkkal, teljesen más oldalát fogjuk megmutatni. Rólam tudnatok kell azt, hogy a héten voltam egy konferencián, ahol ilyen stand-up comedy és dumaszínházos előadók voltak, és ez egy informatikai konferencia volt, és meghallgattam Litkai Gergely tolmácsolásában, hogy informatikai szempontból hogy is nézett ki ez a home office meg a COVID-19 kombinációja, és meg kell, hogy mondjam nektek, nagyon jól szórakoztam, és óriási beköpések voltak benne, tehát egy kis reklámos tudom, hogyha bárki akarja egyébként ezt hallani, akkor csekkoljátok a weboldalt, mert lesz még előadás hónap végén, meg következő hónapban is, tehát nagyon jó. Viszont amit hoztunk magunkkal, az igazából Aranyosi Pétertől származik, és itt most átadnám a stafétát Bélának, mert lesz még pár érdekes fordulat benne, de nagyon jó a kontent, amit hoztunk.
Azt hittem Aranyosi Péternek.
Igen, igen.
Jó, és gyakorlatilag elmondhattuk volna, és igen, összejött a csere. Antennát átküldtük a kibertámadásba, és végre Aranyosi Pétert megkaptuk, ez a nagy hír.
A szakma megkapta végül is, ha így nézzük.
Hát igen, szomorú hír az az, hogy nem, a csere nem jött össze, még mindig, pedig az ajánlatunk még mindig áll.
Nem, a szomorú hír az az, hogy antenna maradt.
Igen, erről beszélek, igen, pontosan erről beszélek. De örülök, hogy kiemeltük, mert így még érthetőbb, hogy esetleg valaki nem értette volna 100%-osan. Igen, az a szomorú hír, hogy antenna még van. Nem. No offense, antenna szeretünk, légy szíves, ezt majd ne vágd ki.
De ezek után azt, amit én kértem, hogy vágjon ki, azt meg nyilván nem fogja. Tehát
azt nyilván nem fogja kivágni. Na mindegy. Mi történt, ugyebár megint előkerült egy újabb kibervédelmi YouTube spot, a YouTube-on Aranyosi Péterrel, a HCSC-nek gyakorlatilag a következő fordulójának a reklámját, illetve nem a következő forduló, hát a 2021-es, a mostani évinek a reklámja, amiben megint Aranyosi Péter van, ami szerintem egyébként egyre jobbak. Az első az nagyon, ugye be azt mondták annól, hogy cringe volt, nem tudom mi, de lehet, hogy csak megszoktuk lassacskán, most azon gondolkodtam, hogy majd kezdünk hozzászokni ehhez az ízhez, de szerintem ez kimondottan jó lett. A lényeg az, hogy hát megint lesz HCSC, ami ugyebár a Hungarian Cyber Security Challenge, és megint Aranyosi Péter reklámozza, úgyhogy lehet készülni rá. Ez október 7-től 10-ig lesz, kiderült a YouTube videóból, és bemondták a honlapot is, a hcsc21.hu, és az a poén, hogy én ezt erre rá akartam kattintani erre a lapra, és akkor lementem a videónak a leírásába, és ott nem volt benne, úgyhogy hát a kiber képességeimmel sikerült végül megtalálnom, de nem volt triviális. Ezzel szóljatok már Aranyosi Péternek, hogy tegye már be, hogyha reklámoztatok vele, hogy tegye már be a linket a leírásba. Egyébként mondom, nekem kimondottan szimpatikus volt, kíváncsian várom, hogy milyen lesz most.
Az a helyzet, hogy a másik poén benne az, hogy alapvetően én kicsit misinformed voltam, és én a hcsc.hu-ra kattintottam, nem a hcsc21.hu-ra, ami gyakorlatilag a Hungária Kóliselti Korgi Tenyésztők Egyesülete. Akár hiszitek, akár nem, nagy kutyabarát vagyok, de azért kaptam egy fél sokot, mire sikerült feldolgoznom ilyen másfél perc alatt, hogy most ez mi ez a weboldal, vagy mi a görcs van. És akkor hogy visszatekertem, tényleg Aranyosi Péter, kérlek, rak be a linket, mert hogy visszatekertem a videót, hogy mi maradt ki. És hát ugye 21 maradt ki belőle, de nagy valószínűleg a tenyésztőknek az oldala hamarabb létezett, mint a Cyber Security Challenge-nek az oldala, és így, de mondom, hogy ezen visítva röhögtem, és akkor a könnyem kicsordult, pedig akkor még nem is ittam. Mármint vizet.
Igen, aki tudni akarja a hátterét ennek, ezeknek a dolgoknak, az hallgass meg a logbookot. Gyakorlatilag egyébként szerintem most minden egyes mondatot ezt majd fogjuk vágni. Hogy...
A logbookba.
Igen. Már körülbelül két órája beszélgettünk, tehát egy órát a logbook előtt, és egy órás volt a logbook, úgyhogy ez a mai adás, ez nagyon low effort lesz.
Viszont tényleg köszönet Antennának, aki természetesen ezt is megvágta. És gondolom a résztvevőkből azért már kikövetkeztettétek, hogy a Káosz Kommandó van megint adásban, és ehhez kapcsolódóan hoztunk munkra egy másik hírt, ami hát a Kommandóhoz kapcsolódik, de a Káosz oldalról, úgyhogy mesélj nincsen nekünk a Káosz DB-ről.
Ez a legjobban hangzó sérülékenység, amit valaha láttam, szerintem nekem ez a kedvencem, Káosz DB. Az a helyzet, hogy aki járatos az Azure architektúrában, a Microsoftnak a felhőjében, azt talán tudja, hogy van ott egy backend, ami egy ilyen adatbázis backend, amit így ad a Microsoft, hogy oda tehetsz dolgokat bele. Az alkalmazásaidnak például a dolgait ott tárolhatod, és ennek az a neve, hogy Cosmos DB, csodálatos név. Ez a másik, amit ilyen nagyon szépen hangzó Cosmos, és képzeljétek, hogy a Cosmosra épül, annyira jól megfogalmazták, vagy meghatározták ezeket a neveket, a Cosmosra épül a Jupyter Notebook solution-jük.
Ki van találva a naming convention?
Megvan a teljes világegyetem gyakorlatilag, igen, a naming convention tökéletes, de ugye ismerjük mindannyian azt a kint, ami azzal jár, hogy el kell nevezni egy, nem csak hogy egy változót, de mondjuk el kell nevezni egy gépet, egy host nevet kell, tudod, vagy egy alkalmazást, na mindegy, vissza a hírhez. Tehát van ez a Jupyter Notebook, ami a Microsoft Azure-ön fut, ennek a cloud infrastructure-it használja, a backend DB-je pedig a Cosmos DB, és olyasmi ez, mint a, mondjuk egy példát, az Evernote, vagy mint a Standard Notes, tehát ilyen note-taking application, tudsz vele jegyzeteket írkálni, meg ilyesmi, mindenféle titkodat beleírhatod, és a többi, és mint azt a kutatók, akiket most nem nevezek meg, de le van írva a nevük a cikkben, észrevették, az a helyzet, hogy a Jupyter Notebooknak volt egy hibája, aminek a segítségével egy másik felhasználó Jupyter Notebookjába is bele tudtál nézni, és hát így a konfigurációjához hozzá tudtál férni, és ki tudtad belőle szedni azt a hát azokat a kredenciálokat, vagy azokat a hozzáférési adatokat és kulcsokat, többek között a primary key-t, itt az a kulcs, amivel utána, onnantól kezdve, hogy ez hozzád jutott, ennek a másik felhasználónak, akit megtargetáltál, megcéloztál, a teljes Cosmos DB-jéhez hozzá tudsz férni, írni, olvasni, törölni tudsz belőle. Tehát totálisan kompromitálták a Cosmos DB-t gyakorlatilag. Ez egy egész komoly dolog, mert ezzel a primary key-vel gyakorlatilag tényleg mindenkinek a titkához hozzáférhettek, akit így megcéloztak vele, és a Microsoft egyébként példásan reagált. Tehát ugye augusztus 9-én találták meg a sérülékenységet a kutatóink, 12-én jelezték a Microsoftnak, hogy hát van itt valami bibi, jó lenne ezt azért megoldani, 14-ére kijavították a hibát a Microsofték, és megdobták a kutatókat 40 ezer dollárnyi bug bounty-val. Ezért a
sok vagy kevés?
Hát az sok, szerintem sok. Tehát
az nem, ezért, jó lehet.
Ezért.
Hogy ezért?
Biztos van, amivel több lehet, de szerintem az jó.
Lehet, hogy a fekete piacon többet ért volna. De azért valljuk be, még mindig jobb, mint az, hogy kösz szépen befoltoztuk. Tehát azért legalább valamit adtak.
És kapsz egy office serial number-t, hogy...
Kapsz egy egyéves Office 365 családi előfizetést, igen.
Ne, Microsoft 365, már nincsen Office 365, Microsoft 365, most váltottak nevet.
Sőt, Windows 365-öt is kapsz hozzá. Sőt, meg egy Windows 12-t. Még
na, azért már minden.
Na, egy a lényeg.
Nekem elég volt a 11 is férért, és
igen.
Nem mondtad, hogy...
Egy a lényeg, hogy aki szeretné látni, hogy ez hogy működik, az megtalálja a show notes-ban lévő cikkben a videót róla, egy proof of concept videót, nagyon érdekes, érdemes megnézni, és természetesen, ha valaki érintett ebben, akkor generálja le újra, tehát regenerálja a Cosmos adatbázishoz tartozó primary key-jét, de egyébként azt mondta a Microsoft, hogy ők megnézték a logokat, és nem találták nyomát annak, hogy valaki más is kihasználta ezt, mint az, aki megtalálta. Tehát az első megtaláló azonnal jelesztés, és két nappal később meg ki is lett javítva, úgyhogy annyira nagy veszély nincsen, de mindig ilyenkor picit álljunk meg, vegyünk egy nagy levegőt, és gondoljunk arra, hogy mi is a felhő, más valaki számítógépe. És a felhőben lévő adatok más valaki számítógépen vannak, más adatbázisában vannak, és ehhez bizony többen is hozzáférhetnek egyszerre, és lehet átjárás köztük.
Viszont ha már megemlegettük a Microsoftot, és azon belül is a Microsoft 365-öt, akkor hoztunk magunkkal még egy hírt, ugyanis mondanám azt, hogy újfajta, de igazából nem újfajta támadási forma éli újra, minek mondják ezt, reneszánszát. Azt hiszem ez a jó szó, reneszánsz szokott lenni ez a visszaköszönő cucc, ugye?
Aha.
A Microsoft figyelmeztet minket arra, hogy ismét széles körben használják a phishingeknek a végrehajtásához az Open Redirect funkciót. Az Open Redirectről annyit kell tudnotok, hogy gyakorlatilag bárhol is érkezhet, és ha rákattint egy felhasználó erre, akkor lát mondjuk egy linket, és mögötte meg akár egy fertőzött oldal megnyílhat, és effektíve ez egy automatikus átirányítás, hogy az eredeti link, amit ő látott, vagy gondolt, hogy van ott, az meg sem nyílik, hanem rögtön átlép a másikra. Vannak böngészők, amik ugye feldobják az üzenetet, hogy ez az oldal megpróbál téged átirányítani ide-oda-amoda, de nem mindenhol jön ez föl. Aztán, ha esetleg fel is jön ez az üzenet, hogy megpróbál téged átirányítani, akkor azért a esetek többségében, hogyha kapunk egy e-mailt, amiben van például egy Zoomra hasonlító link, vagy egy Microsoft 365 szolgáltatásra hasonlító link, és ezért kötöttem így át, mert ugye Teamsről beszélünk, de milyen szép, mert hogy mindenki így hívja, hogy a Microsoft 365 szolgáltatásra hasonlító link. Tehát, hogyha találunk egy ilyet, akkor valljuk meg az őszintét, nem annyira szoktuk azt a linket csekkolni. Főleg, hogyha rákattintok, és utána följön egy Google-ös rekapcsa, vagy bármi, és ugye jelöld meg a vonatokat a képen, jelöld meg a bicikliket a képen, jelöld meg az autókat, vagy nem tudom, a fél csillagrendszert, a Jupitert, vagy bármit. Tehát jelöld meg a képen, és akkor, hogyha ezen átmész, akkor tökre király. És hát az a helyzet, hogy mostanában úgy használják ezt a fajta Open Redirect funkciót a phishingre, hogy rákattintunk a linkre, végigmegyünk a kapcsán, ami egyébként már egy fertőzött oldalra veszel, és egy fék login oldalra vezet el minket, és ott gyakorlatilag elkezdjük begépelni a credentialöket, hogy akkor mi hozzáférjünk a tartalomhoz, aztán feldobja, hogy ez nem jött össze, légy szíves, gépedbe még egyszer a jelzót, akkor még egyszer begépeljük, aztán utána már esetünk, mert a szolgáltatás nem fog elindulni. Viszont mi megadtuk kétszer is, hogy jelszavunkat, nagy eséllyel a felhasználó névvel együtt, amivel a szolgáltatást használjuk, és tik, meg is van minden. Gyakorlatilag a mentségükre legyen mondva, hogy a Microsoft 360 Defender Threat Intelligence Team találta meg ezt a sérülékenységet, viszont megmondom az őszintét, engem azért annyira nem vigasztalt maga a tény, hogy Microsoft saját házán belül is képes volt egy sérülékenységet megtalálni. Ugye nem csak saját ház, mert ez mondom, ahol a Teams-et és a Zoom meghívókba ágyazott linkeket érinti most leginkább, de bármikor kompromittálhatok ezáltal a credentialok, amivel hozzáférünk a szolgáltatáshoz, és nagyon szépen kérek mindenkit, próbáljuk tudatosítani a felhasználókat ismét. Ha olyan doménből érkezik a kérés, vagy olyan típusú link van benne, ami azért azokra a tartományokra mutat, ami úgy végződik, hogy XYZ Club Shop vagy pont online, akkor azért próbáljuk edukálni a felhasználókat, léci-léci, ne kattintsatok rá. És próbáljuk abba az irányba elvinni az egész flow-t, hogy a felhasználói tudatosság mindennél többet ér, és hogyha tényleg ilyet kapunk, akkor léci, ne kattintsatok rá, mert ez lenne a legfontosabb, és ugye a phishing kampányon mindig mi felhasználók leszünk a leggyengébb látszeme. Na, de hogyha már itt tartunk, ugye több adásra visszamenőleg beszéltünk egy csomó fajta olyan típusú sérülékenységről, ami az IoT eszközöket is érintheti, meg egyébként többfajta eddig már megismert sérülékenység bele van foglalva. Kérlek, nincs a mesélj nekünk egy kicsit a Realtekről.
No igen, a Realtek. Ugye az volt legutóbb ezzel kapcsolatban, hogy találtak sérülékenységeket a Realtek RTL 8 XXX csipekben. Itt az XXX azok nem azért XXX, mert felnőtt tartalom, meg nem azért XXX, mert nagyon nagy, tehát nem úgy kell elképzelni azt az XXX-es csipet, hogy platóra való.
Viszont aki szeretné tudni, hogy miért mondtuk be kimondottan azt, hogy XXL, meg hogy nagy, az hallgassa meg a logbookot, és menjen a Patreonra, mert megértük, hogy 5 percenként be fogjuk mondani, hogy miért van. Ez nagyon jó content van most ott, úgyhogy léci, hallgassátok meg, most nincs a parancsolat.
XXL-es content van ott most.
Igen.
Na igen, tehát a 3X-es dolog ez itt nem azért XXX, hanem azért, mert ott különböző számok lehetnek, jó? Tehát ezek ilyen placeholderek. Egy a lényeg, hogy ugye ezeken fut egy embedded kis beágyazott Linux, ami a vezeték nélküli funkciókat, a wireless access point funkciókat valósítja meg ezekben az eszközökben. És akkor ezek az eszközök olyanok, mint például mondjuk a robotporszívó, a wifi router és egyebek. És hát az volt ugye a sérülékenység, hogy például a web admin interfésznek vannak olyan funkciói, amik távoli kódfutatást tesznek lehetővé a autentikáció nélkül, illetve a UPnP, az UPnP service, ami szintén kihasználható. Na most, az UPnP-t ugye messziről nem lehet kihasználni, ahhoz rádiótávolságban kell lenni, és csak így a Wi-Fi-n lehet nyomulni, viszont a webinterfész az elérhető lehet úgy is, hogyha például egy ilyen eszköznek van, ha egy ilyen eszköz felkapcsolódik a Wi-Fi hálózatra, és hát kintről elérhető gyakorlatilag a webinterfészen. Na, egy a lényeg, elkezdték ezt weaponizálni, elkezdték fegyvernek használni és beépíteni, vagy hát felhasználni ezt az exploitot különböző túlokba. És képzeljétek el, meglepetés, a Mirai botnet vette be ezt a támadási technikát az arzenájába és a repertoárjába. Úgyhogy már a sandboxokban, meg a honeypotokban regisztráltak Mirai botnet fertőzési kísérleteket, amik ezt a sérülékenységet próbálja kihasználni. Úgyhogy megint jön a nagy tanulság, hogy a web admin interfészt, az IoT eszközökét semmi esetre sem szabad kitenni az internetre, mert előbb-utóbb be fog menni oda valaki.
Mert hamarosan a Mirai botnek fog dolgozni.
Ja, így van.
Ez mindenképpen szerintem egy visszatérő tanulság. Még ezt én is fel fogom használni, szerintem még a mai nap folyamán, ha minden jól megy.
Hát, ha már egyébként megbeszéltük, hogy admin felületeket hova nem publikálunk, és mi újság van vele, akkor következzék egy újabb TTH, mert azért örülünk, amikor olyan adásunk van, amikor TTH van benne, és ismét visszaadom Ninjának a szót, ugyanis gyakorlatilag a két hír azért alapvetően némi hasonlóságot mutat, mond Ninja.
Igen, ismét visszautalunk az előző adásra, ahol is az a titkos hacker technika, illetve titkos hacker eszköz volt megemlítve, amit úgy is ismerünk, mint egér, a periféria, amivel így az egérmutatót mozgatjuk a képernyőn, és azok közül is a Razer gyártmányú egerek. Aki nem hallgatta meg az adást, annak összefoglalva annyi az egész, hogy ha van egy Razer gyártmányú egered,
vagy billentyűzeted,
igen, 9000 forintért lehet kapni kb. Bármelyik média szaküzletben, meg ilyen számítástechnika boltban, meg online, meg eBay-en is van, vagy eBay-en, vagy hogy mondják ezt, én öreg vagyok már ehhez.
eBay.
Ha bedugod a USB-be, a Windows-odon, Windows 10-en, meg a 11-eden, akkor pillanatok alatt mindenféle hackerés nélkül rendszergazdává válhatsz, vagy hát lokál szisztem hozzáférést szerezhetsz, ami a legmagasabb jogosultság ezen a gépen, ugyanis lehetővé teszi azt a számodra, hogy egy file választó menüt kirak eléd, és ott van ez a szintén titkos hacker technika, hogy shift és jobb gomb ott a file választó menüben, az Explorerben, és ott felajánlja, hogy parancsor futtatása, vagy PowerShell futtatása, és amikor ezt ott megnyomod, akkor az rendszergazdai, vagy hát szisztem jogosultsággal nyílik meg. Na most, hát azért ez egy olyan sérülékenység, amire azt mondjuk, hogy basszus, hogy nem gondolt erre senki. És többeknek is szöget ütött ez a fejébe, és elkezdtek vizsgálni különböző perifériákat.
Jaj!
És találtak is továbbiakat, például a SteelSeries gyártónak a gaming billentyűzetei is ilyenek. Ott például egy másik szuper titkos hacker technikát, ez egy nagyon advanced hacker technikát lehet alkalmazni, ugyanis amikor elindul a telepítő program, akkor felajánlja azt, hogy elolvashatjuk, vagyis hát el is kell olvasnunk az End User License Agreement, tehát az EULA-t, ami egy kis ablakban jelenik meg, de azért, hogy még tájékozottabbak legyünk, elhelyeztek az ablak alatt egy kis linket is, egy HTML oldalra, hogy learn more. És ha arra rákattintunk, akkor feldobja azt, hogy mivel nyissa meg a linket, és amikor kiválasztjuk azt, hogy a böngészővel, akkor bizony annak a processznek a gyereke lesz az a böngésző, akinek az oldalára kattintottunk, ami rendszergazdai, vagy hát lokálszisztem jogosultsággal fut, tehát lesz egy szisztemként futó böngészőnk, a user interface-t kezelhetjük, és a böngészőből már további rettenetesen szofisztikált és bonyolult, hasonló kétkattintásos módszerrel lehet shellt nyitni, és azzal is megvan a rendszergazdai jogosultság, és elvileg azt írja ez a cikk, hogy egyébként ehhez még maga az egér sem kell, vagy maga a billentyűzet sem kell, tehát annélkül is meg lehet csinálni, hogy egyáltalán bedugnád az egeret, vagyis a billentyűzetet. Erre nem találtam egyébként utalást a cikkben, csak a címében, tehát lehet az is, hogy ezt csak így elkezdték írni, ez volt a címe, de aztán rájöttek, hogy nem, de a címét nem írták, van ilyen, tehát ezt fenntartással kell kezelni, de a legrosszabb esetben be kell dugni a billentyűzetet, és megvan az admin. Úgyhogy én arra bátorítok mindenkit, hogyha van olyan eszköze, amit telepíteni kell a gépre, mikor bedugja USB-n, akkor letölt valamit, és azt lefuttatja, és feldobja neki azt, hogy azt hova telepítse, vagy van egy ablak, ahol lehet olvasni bármit, és ott vannak linkek, akkor játszadozzon ezekkel a dolgokkal, mert ki tudja, mit találhat.
Ez már sokat gyere megtörtént egyébként, az a hasonló trükk, hogy a telepítőből kiugrunk, és yeah! Milyen a világ?
De már hanyatszor, de tényleg. Viszont gyorsan javítom saját magamat, ugyanis TTH-t mondtam, és THT, a titkos hacker technika. Úgyhogy bocsi, de hogy erre gondoltam, és hogy így tényleg. Viszont, hogy menjünk tovább, gondolom a GDPR-ról már beszéltünk eleget. Az adásban is, meg a csapból is ez folyt sokáig, sőt, lehet, hogy még folyik is, ha nem a csapból, de mondjuk a zuhanyzóból leginkább, de tényleg, tehát rengeteg szó van róla. És hát valószínűleg mindannyian tudjátok, hogy a személyes adatok tárolása kapcsán az entitásnak joga van arra, hogy megkérdezze, hogy hogyan tárolják az ő adatait, mi újság van vele, milyen infrában van, stb. És Béla hozott magával egy nagyon érdekes hírt, ugyanis annak a függvényében, hogy milyen rendszert építünk a kérések köré, ugye ha én meg akarom tudni, hogy tárolják az adataimat, ha én törölni akarom az adataimat, hogy pontosítani akarom, akkor mindig egy ilyen requestet kell küldeni az adott adatkezelőnek, hogy én ezt meg ezt szeretném. Erre vannak már jó kitalált rendszerek, vannak olyan cookie-kezelők, amik eléggé bonyolultak, és nem gyakorlatilag felhasználó által nem használhatóak. Aztán vannak olyan webböngésző beépülő modulok, amik inkább ártanak, mint használnak. Viszont amit Béla hozott magával, az egy újabb szint visz ebbe a palettába, úgyhogy kérlek, meséld el nekünk, hogy mi is van ezzel.
Ja, na, nézzük, hogy mi van. Ezt egyébként a velem történt topikba hoztam körülbelül, mert ugyebár kaptunk annó olyan, hát nem kritikát, de javaslatot, illetve kívánalmat, hogy az tök jó lenne, tök jó, illetve hogy szívesen hallgatják az emberek azt, amikor olyan dolgokat mesélünk, amik velünk történnek, személyes dolgok, stb. Na hát ez egy ilyen dolog. Kaptam ugyanis ezen a héten egy levelet megnézésre, hogy én, mint security is, hogy döntsem el, hogy ez most mennyire malver, meg mennyire veszélyes, meg mennyire spam. Hát és megnéztem a dolgot, és megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon sok ilyet már megnéztem, ugyebár ez a munkánknak is egy része, hogy ilyen dolgokról eldöntjük, hogy mennyire veszélyes, meg hogyha kiderül róla, hogy veszélyes, akkor nyilván lépéseket eszközölünk, stb. Elemezzük, stb. De ilyet még nem láttam, ez nekem teljesen új volt, nem is teljesen, ugyebár az én feladatkörömhöz tartozik, mert ugyebár GDPR-ről beszélünk, én nem vagyok adatvédő. Én szerencsére ezt eddig még elkerültem, vannak erre megfelelő emberek. Nem vagyok egy egyszemélyes hadsereg, mint hadnagy, hogy mindenhez is.
Tudtam, hogy nem hagyod ki, utállak.
És cizése vagy, cizó se vagy.
És cizó se vagyok.
Meg CIA szeszpése.
Elmondom, mit kaptam. Kaptam egy levelet, képzeljétek el. Ez johndoe@gmail.com, körülbelül ilyen e-mail címet kell elképzelni. Frankon egyébként tényleg egy valamilyen gmail cím volt. És azt írta nekünk, illetve a mi adat, hogy mondják, ez data protection e-mail címünkre, nagy-nagy cégről beszélünk, hogy hát ő John Doe, kukacgmail.com, és hogy neki a mi honlapunkkal 2019, nem tudom, harmadik hónap negyedikén kapcsolatba lépett velünk, és szeretné kikérni a vele kapcsolatosan tárolt személyes információinkat, és mindent, amit róla tudunk, és GDPR kérdez. Ez ugyebár ez egy DSAR kérésnek nevezzük ezt, ez a Data Subject Access Request, amikor a Data Subject, aki én vagyok ebben az esetben mondjuk, akkor én szeretném tudni, hogy mi van az accessommal a datámban. Na, értjük, lehet ilyet csinálni a GDPR kapcsán, és akkor így, tudod, így nézem, és hallottam már GDPR scamről, hogy mit tudom én, hogy küldenek linket, és akkor kattintsál rá, mert megijednek azok az illetők, akik ezt feldolgozzák, de ebben konkrétan nem volt semmi ebben a levélben. Ez egy plain text levél volt, nem volt benne link, nem volt benne az ég egy adott a világon semmi. És akkor így úgy vagyok vele, hogy egyértelműen scam, tehát ez tudja, hogy scam, tehát ez nem egy valódi dolog, mert ez hülyeség, eleve nincs olyan szolgáltatásunk, ami ilyen GDPR-os témát jelentene, vagy kapcsolatba kerülnénk vele. Tehát biztos, hogy nem valami valid dologról beszélünk, de hát nem is volt benne semmilyen káros téma.
De akkor ezek szerint nem tudjuk veletek webformon keresztül a weboldalon felvenni a kapcsolatot, tehát nincs ilyen kapcsolati űrlap, mert hogy minek?
Nincs. Mert hogy lehet, hogy van, megmondom őszintén, ez egy elég nagy nemzetközi cégről beszélünk. Uh-huh. Biztos, hogy van egy, ugyebár rettenetesen sok e-mail címe van, tehát nyilván valaki megtalálta a Data Protection-ös e-mail címet is, tehát nem volt ez olyan nagyon nehéz.
Kötelező kipublikálni.
Azért mondom, tehát ez ott van. Tehát ez ott van, pontosan, ahogy mondod. És beküldte nekünk ezt a dolgot, és meg tovább küldték nekünk, hogy döntsem el róla, hogy ez veszélyes. És hát ez így ránézésre nem veszélyes, de biztos, hogy nem ízre. És akkor elkezdtem utána nézni, hogy ez micsoda. És hát láttam, hogy van, és él 2019 óta, vagy már azelőtt is, vagy nem tudom, hányba indult a, azt hiszem 2019-ben, 18-ban, mikor volt a GDPR? Összemosodnak az évek az elmúlt években. 18-ban, azért mondom, 19 az nagyon korainak tűnt. Szóval most már egy pár év, de hát azóta, ugyebár ahogy bejött, jött a GDPR scam is, és nem egészen tudtam végül rájönni arra, hogy mi a megoldás ennek a témának, mert ugyebár mik a problémák itt? A problémák azok rögtön azok, hogy honnan tudod te, mint szolgáltató, hogy annak fogod kiszolgáltatni az adatot, aki jogosult rá, pontosan. És állítólag vannak olyanok is, akik kikérnek adatokat, és abban reménykednek benne, tehát mások helyett kikérnek adatokat, és abban reménykednek, hogy kapnak benne személyes adatokat, ugyebár név, cím, stb. Amit te tárol ugye egyébként, de nem csak a kukikat, meg a nem tudom mit, hanem mondjuk az összes többi személyes adatot is, ne adj Isten egy szarab környezetben esetleg jelszót, bankkártya adatokat, ilyeneket. Úgyhogy ezt így nagyban tolják, és megmondom őszintén, én most találkoztam ezzel életemben először, és nyilván van a másik oldal is, amikor tényleg van benne malicious link, stb., de ugyebár akkor azt támadják, aki az adatot szolgáltatja, de ebben az esetben nem konkrétan az adatszolgáltatót támadják, hanem az adott embernek. Az adatkezelőt, igen. Tehát, hogy azt az illetőt, akiről szeretnének információt megtudni. És ezen kapcsán találtam is egy nagyon jó cikket, egyébként benne van a show notes-ban, illetve találtam egy oldalt is, ahonnan nagyon-nagyon sok ilyen kérelem jön, ugyanis van egy szolgáltatás, mint utóbb kiderült, ez a deseatme.me, ez a deseat.me,
és ez egy olyan... Show notes-ba.
Ez is benne lesz a show notes-ban, nyilvánvaló, és ez egy olyan oldal, ahol beregisztrálhatsz, és ha jól értettem, nem használtam, de ha jól értettem, akkor megengedheted neki, hogy végigpásztázza a nyilvános postafiókjaidat, kiszedi belőle, hogy milyen cégekkel voltál kapcsolatban, és elkezd azoknak a cégeknek ilyen DSAR-es requesteket küldeni, hogy adják vissza, és küldjék el neked az összes adatokat, amik náluk volt. Lehet, hogy az ég egyet világon semmi nem nincs náluk, de kiküldi nekik.
Érdekes egyébként, mert hogy egyre több ilyen szolgáltatás van, és ugye van olyan szolgáltatás, ami a leiratkozós szolgáltatás, tehát hogy effektíve ugyanígy, ha valahol megtalál téged, akkor elkezd requesteket küldeni arra, hogy akkor tüntessenek el, és hogy töröljenek az adatbázisból, stb. Stb. Még egyszer felhívjuk a figyelmet, mert erről már beszéltünk egyébként adásban, hogy ilyen portálokon megadni az elérhetőségeink, az kb. Olyan, mint hogyha kiposztolnád, hogy persze engem támadjatok, és itt van hozzá minden is.
Igen, ez egy támadási vektor gyakorlatilag, amit be tudnak tolni. És az érdekes az, hogy tényleg erről is beszéltek, hogy, hogy nagyon sokan ezt a szolgáltatást, ezt a desit.me-t nem arra használják, hogy ilyen, tényleg ilyen requesteket küldjenek, hanem egyrészt abuzolják arra, hogy különböző információkat kicsaljanak a különböző cégektől, illetve arra használják, hogy az unsubscribe-ra. Tehát ahelyett, hogy megnyomna az unsubscribe gombot, gyakorlatilag lenyúkoltatja magát az adott cégnél, és azt mondja, hogy nálam, egy rohadt kukit ne tartsatok meg tőlem. És hát ez egyértelműen nem erre lett kitalálva, ez a folyamat, ez a jogi folyamat, hogy egy ilyen technikai dolgot, mint az unsubscribe, tehát arra a leiratkozást, mondjuk egy levlistáról, vagy bármiről, hogy ezt leképezze. De ez nagyon érdekes. Szóval ezt a levelet kaptam elemzésre ezen a héten, és így gondolkodtam, hogy ültem előtt, hogy ez mi? Illetve, hogy mi haszon lehet ebből? Aztán én szépen lassan összeraktam a képet, hogy ez mi lehet, aztán áttoltam, hogy ez nem az én dolgom, de mint elgondolkodtató történet mindenképpen szerettem volna elhozni, hogy van GDPR scam. Tehát ha nálatok van cég, akkor biztosan fogtok elő vagy utóbb ilyen vagy olyan módon GDPR scammel találkozni szerintem.
Milyen jó, hogy végül is bármilyen fajta szabályozás jön azért, hogy védjen minket a végén, csak kihasználható ellenünk, és több faktoroson is. Tehát azért ez így.
Igen, pontosan ezen gondolkodtam én is, hogy ezt nagyon sokféleképpen ki lehet használni úgy is, hogy doszolod a céget, aki szolgáltatja ezt a dolgot. Tehát aki a,
és milyen hatásos tud lenni?
Nagyon, mert ez egy jogi procedúra. És ha nem tartod be, akkor még kell még egy ízét.
Büntetés.
Úgyhogy ez egy veszélyes játék. És relatíve hamar megtalál, állítólag ez régóta megy, és ezért nem értette, hogy ez hogy került el engem eddig ez a dolog, mert egyszer nem jutott el hozzám valahogy, tehát számomra ez teljesen új volt. Nyilván nem meglepő, tehát amint így elolvastam ugye a dolgot, így látom benne a potenciált, hogy tudod, hogy
jó felépített flow, tehát hogy most tetszik vagy nem, de a jogszabály által biztosított jó felépített flow támadási vektorként.
Igen, és az a baj, hogy nem is kicsit lehet. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye van a cégben is, amit inkább, hogy itt van, hogy is mondják ezt magyarul, tehát hogy, tehát, hogy valóságosan és reálisan kell kezelni azért a GDPR-t, tehát teljesen őrült dolgokat, annak ellenére, hogy esetleg rá lehetne húzni a GDPR-t, nem lehet kérni, tehát mit tudom én, hogy van egy műhold felvétel, és te esetleg látszódol a műhold felvételen, és azonnal szedjenek le róla, és hiába próbálják azt mondani, hogy nem vagy rajta a műhold feltételen, de ott van egy pixel, és az én vagyok, tehát ami nem reális, azzal nyilván ott az elbírálás függő a dolog, de egyértelműen látszik, hogy itt van egy folyamat, amit kitaláltak, és ezt lehet abuzolni, ezt a folyamatot különbözőképp. És mondom, tehát most arról nem is beszélünk, hogy te, mint, hogy mondtad, adatszolgáltató?
Adatkezelő.
Adatkezelő, bocsánat, nem vagyok képes ezt megjegyezni. Szóval adatkezelő, hogyan döntöd el, hogy az az illető, aki megkeresett téged levélben, tényleg az az ember, aki...
Valóban a Béla vagy a Gizél.
Igen. Ez egy nagyon nehéz buli. És, illetve, hogyha már van egy weblapod, mondjuk te vagy a Sarki Zöldséges, és van egy formod, ahol lehet, mit tudom én, posztolni kommentet, vagy bármit.
Vagy tekintettel arra, hogy COVID volt, esetleg válasz, rendelés, teljesítést házhoz, mint Zöldséges?
Akkor te onnantól kezdve kapcsolatban voltál velük, és jogosult vagy ezekre a kérésekre. De most gondoljuk el, hogy hány ilyen cég van.
Ne. Címzetje lehet ezeknek a kéréseknek. Hát abban a pillanatban így is. De érdekes egyébként, hogy tényleg mennyire sokféleképpen lehet ezt kihasználni ellenünk. Annak ellenére, hogy hozzáteszem maximálisan, azt gondolom, hogy a jó szándék vezérelte a jogszabály létrehozását, és egy jó dolog. Ennek ellenére gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben teljes támadási vektorok épültek fel rá. És függetlenül, vagy nem, rosszul mondtam, attól függően, hogy ki lenne a célpont, tehát a természetes személy, vagy a szolgáltató, aki a természetes személynek valamilyen úton, módon szolgáltatott valamint, annak a függvényében gyakorlatilag a tárházak végtelen nyár rendelkezésre, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert bocsánat, hogy ezt mondom, de annak ellenére, hogy jól képzett Data Protection Officereink vannak, ahogy Béla is mondta, az első lesz, aki rá fog egy ilyenre kattintani. És ez most egy szerencsés dolog, hogy neked átküldték ezt az e-mailt. Esküszöm, hogy 90%-ban a kollégák csak azért, hogy túl legyenek rajta, és megtegyék a jogszabályi megfelelőséget, mert ez ugye compliance kérdés is, erős statisztikát kell vezetni, megbejelenteni, meg nem tudom én mi. Pikpak végezni akarnak vele, és sokszor hamarabb kattintanak, mint gondolkodnának rajta, hogy nyilvűság. és ugye ebben az esetben nem volt fertőzött link mögötte, de az előző hírhez kapcsolódóan is, vagy az előtte lévő phishinges hírhez kapcsolódóan is, gyakorlatilag előfordulhat az, hogy azért, mert kapkodunk, akkor rögtön azért bele is eszünk ebbe a hibába, és mindenfajta XYZ-s, meg infos végű, bármilyen fajta linkekre rákattintva azért ők csak megteszik azt, amit megkíván a haza.
Most eszembe jutott valami, ez is velem történt a héten. Ezt el kell mesélni, most a kapkodásról jutott az eszembe. Bocsánat, most ez egy ilyen káoszkommandós adás lesz.
Kibontakozunk.
Képzeljétek el, majdnem elmeséltem a logbookban, aztán szóltak a fiúk, lányok, hogy security contentet nem tolunk a logbookban. Képzeljétek el, egyik nap jött a alarm, vagy mi ez a warning.
Riasztás.
A riasztás. Jó, hát mindenféle külföldi nyelven beszélek.
Ja, bocs, mondjuk be még németül és franciául, mert szerintem az lesz az igazi.
Igen, a le alarm, hogy hát mimiket valamelyik gépen. Hát jó security-sként úgy vagyok vele, hogy hát ez két dolgot jelenthet. Mindjárt kifejtem. Hát, vagy megnyomtak minket, és kezdhettem készíteni a
felmondást.
Vagy valaki játszik. Na mindegy, és ugye, aki nem tudná, a Vimikec az gyakorlatilag egy olyan, hát egy nagyon összetett alkalmazás most, már mindent tud.
Mindent is.
Az azért van, mert az, aki fejleszti a Mimikec toolt, az nem egy termékként fejleszti, hanem saját magának, mint security playground. Úgyhogy mindenféle van benne. Én azon csodálkozok, hogy még zenelejátszó nincsen benne, vagy nem tudom.
Van. Feltelepített, ne viccelj, minden van. Minden van
benne.
Játssz a háttérzenét, miközben tolod a cuccotod, így és akkor így szól a zene. Valami lighty, valami jazz, vagy valami, amit választasz.
És közben szórakoztat. De a központi feature-je, amiről egyébként mindenki ismeri, az, hogy gyakorlatilag egy számítógépen futtatva a memóriából tud jelszavakat kiolvasni, hogy kik vannak esetleg bejelentkezve. Ez az egyik legtutibb cucca, és hát nagyon, nagyon sokan használják ezt a toolt a fekete sapkás körökben, fehér sapkás körökben, meg színes sapkás körökben is, tehát ez egy nagyon-nagyon elterjedt tool, de hát egyértelműen, tehát ez nem olyan, ugyebár van az Nmap például, amit nagyon sokáig, illetve szerintem még most is, ugyebár hacking toolként kezel sok cég, illetve sok ember, az Nmap egy mezei network scanner, azért lett kitalálva, hogy hálózatot térképezzél fel vele, adminok használták, ez nem egy hacker tool volt, viszont ezzel ellentétben a Mimikec az egyértelműen 100%-osan egy hacker tool, tehát azért használod, hogy valami olyan dolgot csinálhassál vele, amire egyébként nem lenne jogosultságod, vagy nem kéne megcsinálnod. Úgyhogy ez nem egy Nmap, amit találtunk, ez egyértelműen ez valami jó rosszat jelent. És akkor ráírok az emberre, nyilván belecécézve a fél világot, minden menedzsmentet, hogy a gépén Mimikecet találtunk. De mivel látom, hogy a Google Chrome-mal töltötted le, ezért feltételezem, illetve már annak a cache-be találta meg.
Nem szándékos.
Pont fordítva, hogy szándékos, tehát nem éppen kipakolnak minket, hanem valószínűleg ezt te töltötted le, meg tudod erősíteni. Olyan a cuki volt egyébként, így visszaírta a levelet, hogy jaj, nagyon sajnálja, nagyon-nagyon nagy stresszben volt délelőtt, és elfelejtette a jelszavát. És úgy gondolta, hogy a Mimikec lesz a legjobb megoldás erre a dologra.
De aranyos.
De tényleg így megírta, hogy nagyon nagy stresszben voltam délelőtt, és hát egyszerűen nem tudtam a jelszavat, és gondoltam, letöltöm a Mimikecet, hogy kiolvassam belőle.
De ez milyen kor felhasználóitok vannak már, öcsém? Azért ez kőkemény. Az én felhasználóim mondjuk nem töltenél rá Mimikecet azért, mert elfelejtették a jelszót, inkább felhívták az, hogy üsd már ki a jelszom, légy cid, nem áruljuk el senkinek, viszek egy rekessőr, de üsd ki.
Igen, ez még a jobb. Az a szomorú egyébként, hogy ez a történet a karrierem során nem először történt meg velem, és nem ugyanannál a cégnél egyébként.
Na, de fogadjunk, hogy nem egy sima felhasználó csinálta ezt, hanem valami üzemes.
Figyelj, fogd meg a széked. Szélszes volt.
Feladom. Mennem kell ebből a világból. A káosz eluralkodott vész, vége eljöve az nagy sötétség, és nem tudok ellene tenni semmit. Ne idegesíts.
Nagyon sajnál, nem akarok gondolni. Egyébként sajnálta.
Várj. Ez a nagyon sajnálom, nem tudtam, stresszben voltam. Ez hasonló, mint amikor a cégek azt mondják, hogy de nekik fontos a biztonság, nem?
Körülbelül én is úgy éreztem, de tudod, én a teljesen rezignált arccal így ültem, és tudtam, hogy ez lesz, mert láttam, hogy tehát két lehetőség van, és nem is egyébként, tehát nem is, tehát tudtam, hogy ez lesz a válasz. Azt nem tudtam, hogy stresszben volt, de azt tudtam, hogy most két lehetőség van, tudod, a nagyon, nagyon furfangos, nagyon tudod, a hacker user, illetve power user, akinek minden automatizálva van a gépén, és van rajta Visual Studio, meg csomagkezelőből telepíti Windowson is az összes alkalmazását, meg minden. Tehát vannak ezek a super power userek, akik mindig ketszel olvassák ki a izét, az elfelejtett jelszavukat, és van, aki tényleg fingje nincs arról. Én megmondom őszintén, hogy a power user-re gyanakodtam, hogy ő lesz a mi izénk, ő lesz a mi tettesünk, de nem, egy kollega volt.
Ez egy pozitív csalódás, ő csak szimplán tényleg hülye.
Hát, ennek kétségbe volt esve, és akkor mondtam neki, hogy tudod így, hogy odaértem neki a izét, hogy hát nem baj, megesik, jó, légy szíves, mert legközelebb a hacker túlokkal a céges környezetben óvatosabban kezelje, és egyébként jelszó kezelése például ott van a KeePass, ami rajta van a gépén, mert rolloutolva van mindenkinek.
Nézze meg benne.
Nézem, igen, tehát azt használja, mert az nagyon jó ilyenek, és akkor nem kell hacker túlokat, nem kell nukleáris fegyvereket letölteni a lokális gépre.
Hogy bejusson a saját lakásába.
Ez úgy. Tudod, így megláttam, és akkor amikor láttam már, hogy izében van a Google-nek a cache-ben van, akkor úgy voltam vele, hogy most vagy egy nagyon, nagyon fifikás hackerrel van dolgunk, vagy egy power userrel, de általában power userrel van, tehát azért, hogyha valódi támadás van, akkor azért nem így egy az egybe a Mimikatz az ott fityeg a download könyvtárban.
Igen.
Szerintem nincs az a security is, aki tudod, Mimikatz, jó, download könyvtárban van, oké, pipa, oké, nem érdekel. Na mindegy, ez is velem történt ezen a héten, bocsánat, miről kellett volna beszélnem? Várjál, GDPR-ről beszéltem.
Igen, várjál.
Igen.
Viszont ehhez még egy kicsi adalék, amíg te szabadságon voltál, képzeld el, én voltam ugye az, aki jobban foglalkozott ezekkel az alertekkel, és jött egy alert, hogy Mimikatz a gépen.
Már meg.
Bizony.
Mimikatz az, hogy ilyen,
és
nem tudom,
hát
ugye
én is azonnal ráugrottam, mint egy gyöngytyúk arra bizonyos leesett dologra a fűben, és hát nézem, hogy mi az, hol van a fájl, ugye? Hát az első, hogy megnézzük, hogy hol van a fájl, ami triggerelt ez az alertet, és a következő volt az útvonal, magyarra fordítva mondom, egyik, mint idegen nyelven volt, de úgy volt, hogy tananyag per iskola per városnév per hacking training per materials per password attacks, és ott volt benne, hogy Mimikatz. És ott volt még egyébként egy egész csomó minden, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, igen, úgy tűnik,
és
hogy akkor...
És céges környezetben, céges gépen.
Igen, de ez céges oktatás.
Like
de céges
like
oktatás
it.
Volt. Csak így fönnmaradt. Ott maradt
ez,
rajta.
Ez egyébként pont olyan, hogy ez egy rezeg a léc, mert ez legalább tényleg volt egy oka ezt csinálni.
Igen, de, igen, tehát itt egy ránítésre meg volt az ok. Aztán egyébként érdekességként kiderült, hogy ez már rég nincs ott, az a cucc. Tehát meg is néztem a fájrendszeren, és már rég nem volt ott. Ez egy fantom alert volt, ami így visszatér fél évente kb. Mindegy. Csak így érdekességként elmondtam, de...
Vannak olyan, a másik ezen vannak olyan cégek, ez hihetetlen, nem gondoltam volna, amíg nem látom saját magam, ahol állandóan net hálózatot szkennelnek. Tehát valaki nem talál valamit, és akkor azonnal úgy van vele, hogy akkor most végig szkennelek 3 szábnetet. Érted? Elfejtetted az SSH szerverednek a címet. Jó, semmi gond, itt van a gépemen az EMAP, meg az izé, és akkor végig...
De ez teljesen... ilyen üzemeltetői skillset, nem?
Totálisan, de és azon gondolkodtam, hogy szerintem ezek az emberek tehát ilyen linkeket se mentenek le magunknak. Tehát, hogyha a SharePointot keresi, akkor fogja és végig szkenneli az egészet.
És a SharePoint online van, akkor lepattam? Vagy
és
hogy
akkor,
lesz ez?
Pont, nem, hogyha a SharePoint, és akkor tudod, kiköpi neki az ember, hogy ja, igen, itt van, ez volt a linkje a SharePointnak, tudom, és minden reggel ezzel indít, hogy na, akkor nyissuk meg a SharePointot, indul az M-App Scan, oké, láttam, és megvan az. Tehát neki így indul el a SharePoint. A másik kedvencem azért szkedelem minden nap a hálózatot, hogy segítsem a kollégáknak a munkáját, hogy tudják, hogy hol vannak a szerverek. Mi meg így nézzük, tudod, a Security Operation Centerből, hogy igen, megint egész nap szkennel, 4 órán keresztül, hogy megtalálja azt a 20 darab FTP szervet, hogy nem tudom, mit üzemeltet. Hát, zseniális dolgok vannak. Na, bocsánat, beszéljünk hírekről, mert lassan még a rendes adásból is kilógunk.
Nem mondtam, meg bírja. Én szerintem már rég feladta
a tigre,
valami hasznos tartalom van ebbe. De csak így... rácsatlakozva erre a szkenes dologra, tehát akár hiszitek, akár nem tudom hány projekten ültem én is, ahol tényleg bevett üzemeltető szokás volt ez. És így, mint tudom én, volt valami a logokban, vagy nekem a SIEM tolt valamit, hogy te figyelj már itt most. És ez a brutál. vegyünk egy vírusírtót, jó? Mert hogy ezen is besírtok. Van egy típusú gyártói vírusírtó, ami úgy frissít, hogy tol egy szkent előtte. És lecsekkolja, hogy hogyan futnak ezek. És mire én siem oldalról összeszedtem, hogy mi az Isten ez a szken, ami naponta kétszer lefut. És akkor, tehát úgy van ez a projekt, hogy mi üzemeltetünk ott, és van egy siemünk nekünk, nekik meg van egy gray log, ami ilyen központi logelemző gyűjtő, nem tudom én mi, és hát basszus, ott is, amikor ez lefut, akkor gyakorlatilag így fölmegy a pik, és ott náluk így villog, mint az őrület, hogy valaki hálózati szkent futtat. És akkor én egyébként úgy voltam vele, hogy hát nem tudom, lehet, hogy rosszul állítottam be valamit az elkem, vagy mit tudom én, így konfiguráljuk, megnéztem, mint amely, de soha nem találtam semmit. És mire rájöttem, hogy egy adott vírusírtónak a bizonyos terméke nyom egy szkent naponta kétszer, azért, hogy megnézze, hogy hova ment le a frissítés, meg hova nem. És akkor tudod, amikor ilyen mindenfajta magyar jogszabály megfelelés is van, és mondjuk meg vagy segítve még egy hatósággal, aki ezt így ellenőrzi, akkor azért elkezd ez gyakorlatilag ilyen nagyon idegesítő feature-é válni, és nagyon elkezdesz rajta aggódni, hogy akkor mégis mi történik. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy azért így vannak azok a helyzetek, amikor így próbálsz ezen viselkedve kimozogni, meg nem tudom én mi, de hogy nem megy. Viszont ha már szó esett ma erről a scamről, meg szó esett egy kicsit a phishingről, meg ugye beszéltük már egy kicsit a Windows 11-ről is, akkor hoztam magammal egy hírt, amiben gyakorlatilag ez az egész összeépül.
Na.
Képzeljétek el, hogy maradjunk annyiban, hogy a Windows 11 még nem annyira terjedt el. Nem annyira ismerjük a felületeit, működését, a hozzákapcsolódó Office csomagokat, stb. Ja, várj, nincs hozzákapcsolódó Office csomag. Ja, tényleg. Tehát, hogy igen. De egyébként a Microsoft 365-nek a bevezetésével azért a felhasználóknak a nagyobb része az így elvesztette a fonalat, hogy akkor mi újság van. Tehát lett egy kis zavar a megnevezésekkel, lett egy kis zavar, hogy akkor mi mit működtet, vannak ilyen hasonló ikonok, de mégsem azt jelentik, etc. Nem fogunk ebbe a zavarba mélyebben belemenni, de a lényeg az, hogy elég nagy zavar támadt az erőbe. És úgy egész jó beszivárgott a sötét erősebbe. De úgy fura. És hát az történt, hogy képzétek el, hogy teljes komplett phishing kampányt építettek föl arra, hogy a Windows 11-nek megfelelő kinézettel állítsanak elő mindenfajta kontenteket, és gyakorlatilag előszeretettel buzdítják az embereket arra, hogy ennek a sémának, kinézetnek megfelelő dokumentumoknál legyen szíves, és kattintson rá, tudjátok, amit felszokott dobni ablakot a Excel-ből, meg ilyenek, hogy igen, hogy engedélyezze az aktív tartalmat, hogy legyen szíves, és kattintson a engedélyezem a szerkesztésre, utána engedélyezem a tartalomnak a futását is, és hát az a helyzet, hogy általánosságban be van ágyazva egy JavaScript, ami meg mindenfajta kártékony kódokat ilyenkor lefuttat. És hát eljutottunk odáig, hogy effektíve a Finn 7-es nevezetű orosz származású threat factor ezt használja arra, hogy mindenfajta cuccokat a gépekre bejuttasson. És hát sajnos óriási sikerük van vele. Általánosságban elmondható, hogy európai Európa a target erre, hogy ezeket a phishing kampányokat futassák, viszont majdnem azt mondanám, hogy teljes sikere futtatják ezeket, és mindenfajta jó fog, mivel nem ismerjük a Windows 11-nek a felületét.
Közül is, hogy hogy néz ki, nem ismerjük fel.
De igen, tehát nem ismerjük, és a felhasználó, gondolod, de mi nem ismerjük fel, a felhasználó nagy része nem ismeri fel, és olyan hasonló ikonok van, meg olyan, meg hát tudod, mégis VBS, mi baj lehetne abból, ha engedélyezem, hogy lefusson, hát kit érdekel? Hát végülis csak egy sales vagyok, akinek fontos, hogy az Excelbe az a beépített script lefusson, és az a szám kikerüljön a végén, hogy mégis mi az, amit én ma jutalékként megkapok, tudod, sales. Tehát miért ne kattintanék rá? És hát most lehetetlen mennyiségű támadás van ezzel kapcsolatban, és egy effektíve járva a script alapú backdoor telepítenek a gépekre ezerrel. És nagyon sokan kattintanak rá. Úgyhogy megint oda a felhasználóinkhoz, oda a hallgatóinkhoz, és oda mindenkihez, léci-léci, ne kattintsatok minden rész nélkül, főleg a furcsa az URL-nek a vége, főleg, hogyha egy Excelbe akar lefutni, és főleg, hogyha ismeretlen helyről érkezett az a fájt, ne kattintsunk rá, mert hihetetlen vége lehet. Viszont ha már itt tartunk, hogy milyen vége lehet, ugye volt ez a Printer Nightmare-es szitu, nem tudom, azt gondolom, hogy mindenfajta hallgatónk nagyjából azért megszívta, megemlegette, stb. És az adásban többször. Próbáltam finoman fogalmazni, de azt gondolom, hogy tehát a tartalmat azért azt most átadtuk. Nincs hozott egy érdekes hírt azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha nem feltétlenül 2D-ben nyomtatunk papírra, lapra, hanem valahova máshova.
Na igen, de még mielőtt ebbe belemennénk, egy kicsit még annyit. akarok mondani, hogy van egy ilyen humán faktorja ennek a dolognak, ennek a Win11-es dokumentum sablonnak, mégpedig az, hogy igazából ugye azt sugallja, hogy ezt a dokumentumot egy a nálad lévőnél fejlettebb operációs rendszer verzióval csinálták, tehát valószínűleg azért kell engedélyezni.
Azt mondod, nem XP volt.
Nem XP. Tehát valószínűleg azért kell engedélyezned a aktív tartalmat, hogy a hogy a kompatibilitás miatt mondjuk egy konverziót végeznem, vagy ilyesmi.
Biztosításra kerüljön. Aha.
Ugye? Tehát így ez, szerintem ez egy viszonylag zseniális húzás. Olyan, mintha azt is mondhattam volna, hogy ezt a dokumentumot Apple mit tudom én, mivel csinálták, nem tudom, hogy hívják az Apple-nek a Word-jét, de azzal csinálták, ahhoz, hogy megjelenítsd a tartalmát, ahhoz engedélyezned kell a ezt és ezt és ezt is. Most érted, az átlag HR-es mit fog mondani azt, hogy jó, nézzük meg, na. De visszatérve arra, ami a hírem egyébként, egy kis kvízzel készültem így a adás végére.
Jaj.
Van egy hárombetűs rövidítés, találjuk ki, hogy micsoda, próbáljuk meg kitalálni. TSD, Tamás Sándor Dóra, mi lehet ez? Van három lehetőség, találjuk ki, hogy melyik lehet az. Mondok egy olyat, hogy Torrent Server Detector, vagy Technical Service Desk, és most itt 3D nyomtatókról beszélünk, vagy The Spaghetti Detektív, melyik lehet az?
A Tamás Sándor Dóra meggrupen van.
Ha, ez jól hangzik, igen.
én a Service Desk-re sem gondolok.
Várj, akkor spagetti, én főzni szoktam, én spagettire szavazok.
Nagyon éhes vagyok.
Hadnagy nyert a spagetti detektívvel.
Nem
jön a második lépés, hogy mit csinál a spagetti detektív? Ezt már nem tettem bele a listában, mert ebből már lehetett volna tippelni. Következő, tehát vajon a tésztafőzés minőségét ellenőrzi az olasz éttermekben, tehát hogy így jól főzik-e meg a tésztát, a spagettit, vagy esetleg a forráskódok kódminőségét ellenőrzi, hogy van-e spagetti kód, tudjátok, így nevezik azt, amikor csak úgy íródik a kód, és struktúra nélkül. Esetleg az IoT eszközökön, például a mobilokon futó artificial intelligence, tehát mesterséges intelligencia segítségével a hangokból a spagetti eltörését detektálja a főzés során, tehát ugye állítólag az Olaszországban például illegális, vagy... És a harmad...
De eltörni a spagettit.
Eltörni a spagettit. És az utolsó lehetőség az, hogy esetleg szintén mesterséges intelligenciával, webkamera segítségével a felhőből 3D nyomtatókat felügyel.
Hát nem tudom, ugye a cikk alapján az utolsóra tippelnék a spagetti kapcsolatában, de
ez egy educated
nem
guess
vagyok
volt.
Benne biztos.
Igen, ez egy educated guess volt, nagyon szép találat, pontosan így van. 3D nyomtatókat felügyel webkamerán, de hogyan ide a spagetti? Képzeljétek el, hogy van egy olyan jelenség, én is akkor tudtam meg, mikor hallottam erről a hírről, hogy ha van egy 3D nyomtatód, és nyomtatsz vele egy komplexebb alkatrészt, az elég sokáig tart. És az úgy működik, ugye, hogy egy műanyag szálat megolvaszt, és egy fúvókán keresztül kinyomja magából, és így egymáshoz ragasztja. Gyakorlatilag ezt így mozgatja egy tárcán, és így összeragasztja. És előfordul, hogy a több napon át tartó nyomtatási folyamat, vagy több órán át tartó nyomtatási folyamat közben valami hiba csúszik be, és mire visszamész a műhelyedbe a nyomtatódhoz, azt veszed észre, hogy valamiért nem ragadtak egymáshoz ezek a rétegek, hanem egy nagy, halom, megszilárdult, lehűlt műanyag spagetti van a tálcán. Ezért nevezik spagetti detektívnek, mert erre van egy olyan feature, egy olyan szolgáltatás, hogy felraksz egy webkamerát, ami nézi a tálcát, ami nyomtat a munkadarab, ahol előáll, és ő a mesterséges intelligencia segítségével, a felhőből figyeli, hogy elkezd-e spagettiződni a munkadarabod, és hogyha így van, akkor leállítja a nyomtatást. És ezen megkímél téged egy csomó munkától, meg fölösleges költségtől. Mi ennek ugye a security vonzata, meg a vonatkozása? Hát az, hogy képzeljétek el, hogy augusztus 19-én arra ébredt valaki, akinek van 3D nyomtatója, hogy ahelyett, hogy kinyomtatta volna neki azt a munkadarabot, amit szeretett volna, nem spagettit csinált neki, hanem egy zöld alapon, egy ilyen zöld lapot nyomtatott.
Michelangelo szobrával?
Majdnem.
Tudjátok, van ez a Michelangelo di Ludovico Buonarro Simoni, aki utazott ilyen szobor cuccokba, és egyébként az ő szobrait sokszor szokták 3D nyomtatóval kitolni, mert hogyan dekoratív az egész. És úgy szeretném azt gondolni, hogy van olyan error, ami ezt nyomja ki, nem?
Ez mondjuk egy elég vagány error lenne.
Igen, lehet, de lehet akár olyan error is, hogy mondjuk kinyomtat valami műtestrészt, vagy fegyver alkatrészt esetleg, ami szintén problémát okozhat, de tüzet is lehet vele okozni. Tehát hogyha egy nyomtató, ugye, ez hővel dolgozik, és hogyha egy nyomtatót ugye túl hevít, vagy ilyesmi, akkor akár tűz is lehet belőle. Na most...
Mit nyomtatott ki?
Azt nyomtatta ki, hogy egy zöld alapon egy feliratot, és az volt, nem error, hanem az volt kiírva, a felirat az volt, egy ilyen kidomborodó felirat, az volt kiírva, hogy TSD, the Spaghetti Detective, is not secure, I randomly connected, sorry, had to inform you. És mint kiderült, az történt, hogy augusztus 19-én volt egy valami malőr a Spaghetti Detective szolgáltatásánál, ami azt eredményezte, hogy összekeveredtek a felhasználóknak a gépei az ő Spaghetti Detective profiljaikkal. És
jaj,
képes voltál másnak a nyomtatójához kapcsolódni, és látni a képét, hogy mit nyomtat, illetve mivel ez a szoftver képes arra, hogy beavatkozzon a nyomtatásba, az elkerülendő.
Mert hogy le kell, hogy állítsa, hogyha nagyon spagetti
állítani, kezd lenni. Pontosan. Ezért arra is lehetőség volt, hogy küldjél rá remote-ba munkalapot, vagy munkafájlt, STL-fájlt, amit kinyomtat. És ezért valaki...
És hagyta, hogy felülírják másik.
Igen.
Tehát a futó process felül lehetett írni.
Így van, felül lehetett írni, és ő neki nem a munkadarabját nyomtatta ki, hanem ezt a hiba üzenetet, vagy ezt a figyelem felhívó üzenetet, és hát ez megfutott, ez egy elég nagyot futott a Redditen, a cikk ott van benne a show notes-ban, nézzétek meg, nagyon érdekes, mert itt elkezdtek azon viccelődni az emberek, hogy hogyan lehet elrontani egy nyomtatót, mit okozhat.
Azt hagyjam, de nem tudom, hogy tudtok-e róla, van egy cég, Ikonnak hívják, aki 3D nyomtatóval, betonnal épít házakat, nagyon költséghatékony módon. És most úgy elképzelem azt, amikor egy ilyenbe beletol egy ilyen. És hogy az, hogy nem lesz ház belőle, az is költség szempontjából szerintem durva dolog, de ha bármi más ott ebből kifolyólag problémás. A Ikonról annyit kell tudnotok, hogy egy egyébként állványra és sinekre helyezett betonnal dolgozó nyomtatóval gyakorlatilag 3-4 nap alatt felépítenek egy házat, és ehhez elég 3 ember, és egy hagyományos háznak a felépítésének a töredékébe kerül egy ilyen háznak a kinyomtatása. Ugyanolyan hőmegtartó, elektromossággal ellátható, jól felszerelhető cucc, és nagyon sokan megpróbálják most egyébként leginkább a harmadik típusú elmaradott országokban alkalmazni ezt lakhatásra, vagy például az Ikonnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a különböző hurikánok után az újraépítést akár Amerikába is biztosítsa, és ideiglenes vagy végleges lakhatást biztosítson azoknak, akinek elszállt a háza ott. De ez nagyon durva így ebbe a kontenzusba azért.
Hát igen, ez elég az. És tényleg ezek olyan gépek, amik hővel dolgoznak, és magukra vannak hagyva. Tüzet lehet velük okozni, de akár a gépet tönkre lehet vele tenni. Meg tényleg lehet esetleg nyomtatni olyan tárgyat, amivel kompromitálható a felhasználó. Szóval érdekes, megszólalt a threadben a developer, az egyik developer a Spaghetti Detektívtől, és így leírja, hogy igazából egy security vulnerability-jük volt előző éjjel, és az történt gyakorlatilag, hogy ennek hatására körülbelül délelőtt, vagy hát reggel 6 órától UTC szerint 11 óráig, illetve mire kijavították, az 1 óra délután 1 óra volt, össze-vissza véletlenszerűen kapcsolódhattak a nyomtatók egymáshoz, mármint mint a felhasználói profilok a nyomtatókhoz, és akit ez érintett, az hát eleve mindenki ellenőrizze le, hogy érintette ebben, és hogy ha netán igen, akkor újra kell linkelnie a nyomtatóját az ő accountjával, és akkor ezt ők egy glitchnek nevezték. Tehát írják, hogy ez egy glitch. És akkor ezen...
összecserélődtek az adatbázisban a táblák valószínűleg.
Hát valami történhetett. Gondolom valami fejlesztésnél valami apróságot elszúrtak, és akkor itt egy kicsit összekavarodtak a dolgok. Mindenesetre ez egy olyan glitch azért, aminek komoly impaktja is lehet. Legőszintébb és legmélyebb bocsánatkérését fejezte ki egyébként a fejlesztő. Ezzel kapcsolatban más linket nem találtam ez erről, csak ezt a reddites témát, lehet, hogy van róla egy jobb leírás. Minden esetre tényleg érdekes elolvasni, hogy hogyan reagálnak az emberek arra, hogy eleve ezt a glitchnek nevezték, tehát így valaki írja, hogy ha lehetne akár pranknek is nevezni, mert végül is jó poén is lehet. Mindegy, így esti olvasmánynak hát egyébként egy jó kis téma ez.
Jó poén addig, amíg gyakorlatilag tényleg nem múlik rajta semmi, de ha már azt a kontextus felveszük, amit én is mondtam az ikon kapcsán, azért az már nem annyira tud poénos lenni, hogyha neked az életed mondjuk egy hurikán után múlik rajta, hogy az a ház elkészül-e ezen a rövid idő alatt, vagy nem. Tehát lehet, hogy nem vigyorognék abba a helyzetbe, ha elveszítettem mindent, és elkezdtek nekem egy ilyen lakhatást biztosítani, hogy a helyet, hogy lett volna egy kétszobás, 50 négyzetméteres kis kecom, ahova legalább behúzni tudok a gyerekeimmel, kapnék egy feliratot, hogy hát már pedig akkor ezt most fel van törve, és akkor így cső.
Hát igen.
Tudom, hogy most eltoltam más irányba, csak nekem ez tényleg így. Viszont ha már így más irány, és ha már így védelem, meg büntetés, meg minden, amihez kapcsolódik, és aggodalom ezzel kapcsolatban. Zárásként hoztunk magunkkal egy hírt, ami azért valószínűleg nagyobb tömegeket is érint, mint az ikonos szitu, mert a WhatsAppot azért egész sokan használják. Mi is van ezzel, Béla?
Ez egy nagyon érdekes hír, és azon gondolkodtam, mert hogy kihúztam, és láttam, hogy te visszahúztad.
Tudjátok, vannak azok a hírek, amiért jövünk egy adásba, és ugye Béla a múltkor mondta, hogy jött egyért, aztán az előző adásban én mondtam, hogy én egy másikért jöttem, igen, és ma ezért jöttem, mert Béla fogta, és megpróbálta kihúzni. Nem hagytam.
Igen, ez azért van, mert egyébként rájöttem az előző GDPR-os hírni, ugye nem értek a GDPR-hoz, és ez is egy GDPR-os hír. És akkor azon gondolkod, hogy miért beszélek én ezekről a dolgokról?
Na, veselkedjél neki, hajrá!
Na, gyorsan neki veselkedünk. Ez egyébként szuper érdekes, legalábbis nekem szuper érdekes, azért hoztam el. Én, tehát, hogy tudom, hogy miért hoztam el, azért, mert nekem érdekes, engem érdekel, de nem én vagyok az alkalmas, hogy erről beszéljek. Na, mi történt? Az történt, hogy Írországban a DPC, ami a Data Protection Commission, mostantól így fogjuk emlegetni, hogy DPC.
A hatóság.
A hatóság, nagyon jó, a hatóság, hát kiszabott a WhatsAppra, akit mindenki ismeri, chat platform, hát egy 225 millió eurós data privacy bírságot, ami gyakorlatilag a második legnagyobb bírság, amit kiszabtak, hát nem ők, a DPC-nek ez az első, illetve ez a legnagyobb, amit kiszabtak. És nagyon érdekes, mert egy 3 éve tart egy ilyen vizsgálat a WhatsApp-pal szemben, és most jutottunk el idáig. Előzőleg a már megállapított a DPC egy 50 millió eurós bírságot, de amikor ezt beküldték az EDPB-nek, ami az European Data Protection Board, azt mondták, hogy ez így nem lesz jó, gyerekek, ezt így följebb kell vinni, mert ez így nem elég. ez az 50 millió eurós, ez nem volt megfelelő.
Bocsánat, annyi kiegészítést tennénk hozzá, hogy itt nagyon fontos szitu a sztoriban az, hogy a Facebook és a WhatsApp kapcsolatáról van szó, és ugye fő fókuszba akkor került ez, és akkor kezdték el nagyon felnyomni az összes szolgáltatást, amihez kapcsolódik, amikor ez az akvizíció, vagy hát nem is tudom. Minek mondják ezt?
Összeolvadás?
Az. Ninjánál van az erő. Összeolvadás megtörtént.
És így már nem néztem bele egyébként mélyebben a dologba, ugyebár kérdezi az ember magában, hogy mi a probléma? És ugyebár vannak a különböző GDPR-os kívánalmak, az egyik az, hogy gyakorlatilag a transzparencia, az átláthatóság, ha jól értem. És ez volt az, amivel problémájuk volt, úgy tartották az elemzés folyamán, ami 3 évig tartott, úgyhogy azért nem is fogunk így belemenni, mert fogadjuk el, hogy úgy érzékelte a DPC, hogy a transzparenci nem megfelelő a WhatsAppnál, és ezt 225 millió euróval tudja jutalmazni. Igen. És az az érdekes, ez a kedvencem, ez a legjobb. Tehát a WhatsApp nyilatkozott, és mindenki fogja meg a székét. Nem értenek egyet a döntéssel.
Nem mondod.
Na hát, ki gondolta volna?
Képzeld, ne. Azt nem mondták, a másik kedvencem az, nem is tudom, melyik cég volt az annó. Azt mondták, hogy csalódtak. Ez a legjobb. Ez a
hatóságban vagy egészen
pontosan? Igen, mire? Csalódtak a hatóságban. Lehet, hogy pont a Facebook volt annó. Nem tudom, ezen betegre rögtem magam, hogy ők csalódtak a döntéssel kapcsolatban. Na mindegy, a WhatsApp az azt nyilatkozta, hogy ők nem értenek egyet a döntéssel, tehát nyilván mennek majd a felső bíróságra, meg nem tudom, hogy hova lehet
menni.
Fellebeznek,
nem tudom.
Hova fellebeznek egy 225 milliós?
Fontos, nem, ez fontos, hogy tehát ez az írországi hatóság büntette, igen, meg őket ennyire, és ugye ilyenkor fellebezésnek helye van, hogyha te fordulsz az EU felé, fordulsz a nem tudom, jövő héthez, tehát még ez úgy épül fel az adatvédelem kapcsán, hogy a nemzeti hatóságok fölött még van egy ilyen globális, nem tudom én milyen is súlyt az EU-n belül is, és hogy oda még fordulhatsz fellebezésért. nagyon nevetve és nagyon érdeklődve nézem a folyamatot, mert azt gondolom, hogy ebbe az esetben egyébként, tehát ahogy Béla is említette, az átláthatósággal van a gond, és egészen pontosan úgy, hogy ugye van ez a bizonyos fajta adattovábbítás, és hogy ki az adatkezelő, meg ki az adatfeldolgozó, és gyakorlatilag ők nem jelentették be, hogy a Facebook felé mit továbbítanak, és ezért nem jelentették be, hogy a adatfeldolgozójuk, és ugye ez hiányolja a hatóság, ezt azért tegyük hozzá így zárójelbe. Én, mint aki nem értek ehhez az egészhez, de effektíve ez miatt született a büntetés is, mert ugye adatfeldolgozóidat bármilyen kis cég vagy köteles, hogy bejelenteni. Rendelkezned kell róla, hogy hogyan továbbított feléjük az adatokat, rendelkezned kell róla, hogy ők egyébként hogy felelnek meg a te, mint adatkezelő által előírt biztonsági követelményeknek, etc., 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 és ez hiányolja ennyire a hatóság, de mondom, mivel nemzeti hatóságról van szó, és csak az írországiak jelentették fel őket, sem a magyarok, senki más sem nem, a közösségből, ebből kifolyólag még van lehetőség a fellebezésre, nehezen tudom elképzelni, hogy elfogadnák az indokaikat, de fellebezni még mindig
igen,
lehet.
Igen, pont, hogy az európai board volt az, aki azt mondta, hogy gyerekeket, mert ugye be 50 millióval indítottak, és mondták nekik, hogy ez így karcsú lesz. Igen. És az a vicces, hát vicces, hogy ezt a DPC-t állítólag nem tartom, nekem is, én is csak olvastam, hogy gyakorlatilag a DPC-t már nem egyszer vádolták meg azzal, hogy a nagy cégek irányában hát egy kicsit elnézőbb. Tehát, hogy nem fog annyira, bár én nem tudom, hogy ez az 50 millió.
Ez érdekes. Érdekes egyébként, mert hogy kétfajta vád van feléjük, hogy nem, hogy elnézőbb, a másik nem, meg hogy vastagabban fog a toll. Tehát tök ellen, 50-50-ben tök ellentmondásos vélemények vannak róluk is. Azt egyébként jó tudni, hogy a legmagasabb büntetés a Twitter kapta. Ezt csak így zárójelben.
Twitter kapta? Semmékszem. Jézusom, lehet, hogy erről nem beszéltünk. Most hiányérzetem támadt.
Nem, de majd kikeresem, gondoljátok, de hogy igen, tehát a Twitter vezeti az éllovas mezőnyt a büntetések kapcsán, tehát hogy ők azok, akik így ezt megnyerték.
Nekik lehet, hogy telik majd valahogy de biztos, de már ez a 225 millió is valószínűleg azért nem volt betervezve. Ja, mert igen, ezt is írták, hogy hát ők egy 75 millió eurót félretettek erre a problémára, de ugye ez nyilván ez több, mint amennyire ők számítottak, úgyhogy.
Bocs, annyit hozzátennék, hogy a Twitternél gyakorlatilag data breach volt, tehát hogy nem csak úgy
mondjuk a szíves.
Jogi hiányosság volt, hanem adatvesztéssel együtt járó incidens kapcsán kapták a büntetést, de a szépségéből azért ez nem sokat von le.
Nem, mindenképpen. Na, úgyhogy ez volt a WhatsApp és az ő GDPR problémájuk. Hát ők valószínűleg nem egy ilyen szkemet kaptak most ez a levelet, hogy hogy hívják, ireland@gmail.com, kérem a pénzem körülbelül. Úgyhogy, ja.
Hát azt gondolom, hogy akkor mára zárjuk kapuinkat. Ez volt már a hekéslángos mókatára. Alapvetően GDPR compliance és phishing oldalról közelítettük meg a mai napot.
Meg IoT-ról is. Ennek...
Jaj, ne haragudj, elfelejtettem a rilteket.
És a titkos hacker technikákat se hagyjuk ki.
Jó, tényleg. Na, hát
minden
akkor...
volt. Meg igen. Személyes kontent is.
Személyes, széles spektrum adást volt.
Jó, hadd nagy őre kezdi. Tehát... zárnánk a mai széles spektrumú és nagyon sok témát felölelő adásunkat, ami szerintem továbbra is hasznos volt. Akit esetleg érdekelnek a személyes kontentnek a lábai a logbukba, az még mindig csatogjon Patreonra és nézze meg, mert egy dollárért azt gondolom, hogy megéri. Nagyon jó kontentet raktunk ma össze, és nagyon fogtok röhögni, mert hadd nagy melltartott vásárol a sztoriban. Tehát ezt most muszáj volt bemondanom, mert ezen nagyon fogtok röhögni. Várj, nincs a hadonászik, amiről azt gondolom, hogy mégiscsak a méret a lényeg, de átadom
a szót. Jaj, ne haragudj, félreérted a mozdulatot. Nem. Csak integetni akartam. Képzeld el, most jött be éppen hallgatói komment. Takov 751 írja, akivel én egyébként szoktam mindenféle mikroelektronikai dolgokról beszélgetni, és az ESP, meg a Raspberry Pi Zero csipekkel kapcsolatban is, hogy a előző adásban, meg ugye most is említettük a Razer egereknek a sérülékenységét, meg a szoftver, ezekkel az eszközökkel le lehet hamisítani az USB csatlakozását, tehát igazából őket fel lehet tanítani arról, hogy hazudják magukat Razer egérnek. Na, ezt akarja, meg billentyűzetnek.
Úristen, nem volt nekünk nem elég kell, az alap probléma.
Nem kell venni egeret. Úgyhogy hurrá! Köszönjük az értékes kommentet. Nagyon jó, el fogom olvasni a linkeket, amiket küldtél, viszont most tényleg zárjuk a mókatárunkat, visszaadva a szót hadnagynak.
Igen, már azt gondolom, hogy mindenkinek elég volt. Köszönjük mindenkinek, hogy ma is hallgattatok minket, meg hogy meglátogattatok minket ebbe a digitális térbe. Búcsúzik tőletek Béla.
Sziasztok!
Búcsúzik Ninja.
Hello, sziasztok.
Jó magam, meg hadnagy voltam, és valóban bezárjuk már a munkatárat. Sziasztok.
Puszi.
Csőváz.